Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig egy következő zsoltárt hallgassunk meg Fekete Dóra olvasásában, a 149. zsoltárt.
Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael, Sion lakóinak örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek a dicsőségben, újonganak pihenőhelyükön. Szájuk Isten magasztalja, kezükben két élő kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, vasblincsbe előkelőiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely megvan írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat! Köszönjük szépen!
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom, amint írva találjuk azt Ézsaiás könyvének 63. részében, annak is a 15-től a 19-ig tartó verseket. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismer bennünket. Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk. Ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévejedjünk útaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Amen. Az Úristen tegye áldottá az ő igéjét a mi életünkben. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket imádságban. Mennyei atyánk a Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel állunk meg most ezen a vasárnap délelőttön is te előtted. Hálás a szívünk, hogy egy ilyen szép napra ébresztettél minket, hogy itt süt a nap, hogy itt lehetünk, hogy eljöhettünk a te házadba, hogy adtál lehetőséget a felébredésünkre. Urunk, oly sokszor nem is értjük, micsoda kegyelem ez. Most arra kérünk téged, hogy mi itt vagyunk, jöjj közénk te is. Légy velünk a te szent lelked által, és áld meg a te ígédet, hogy meghalljuk, hogy megértsük, hogy szívünkbe tudjuk fogadni. És ezt elvíve haza, a hétköznapokba, az iskolába, a munkahelyre, a családba, szűkebb és tágabb baráti körbe tudjunk róla beszélni. Tudjuk továbbadni az örömhírt, hogy te elküldted a te szent fiadat a mi megváltásunkra. Urunk, így kérünk, hogy ezt a hitet mélyítsd el bennünk is. Add meg nekünk azt, hogy az igén keresztül erre jussunk minél inkább. Nem a magunk érdemért kérjük mindezt, hanem Jézus Krisztusért. Amen. Isten igét a már imént hallott ézsaiási ige szakaszból, a 63. részből olvasom, két fél verset, válogatott verset, a 15. és a 17. versből szól hozzánk a mi Urunk. Hol van féltő szereteted és hatalmad? szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Miért engeded, Uram, hogy letévejedjünk útaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Ámen. Advent második vasárnapja van, jól láthatóan már két gyertya ég a koszorún. Jó reménységgel öröm és hála van a gyülekezet szívében, hiszen a keresztelés és a konfirmáció ünnepi alkalom az Istenhez tartozás megjelenési formája. Én meg lehúzom itt a hangulatot ezzel a felolvasott ige szakasszal. Mondhatnák többen is. Egy ilyen ézsaiási ige szakasszal, de azért ne menjünk sehova, várjuk meg a végét, hát ha lesz belőle valami adventi üzenet is, valami jóra hívó, valami igazán Istenhez csalogató. És ha már advent. Olvastam minap egy cikket, ahol humoros módon közelítettek meg egy egyébként szörnyű betegséget, az agyvérzést. Úgy gondolom, aki már esetleg élt meg ilyent, személyesen, vagy egyáltalán a környezetében volt olyan, aki ilyesféle szörnyűséget átélt, az egyetért velem, hogy ez egy kemény és nagyon sokszor tragikus betegség. Tudhatjuk, milyen nehéz felépülni belőle, van már a stroke-nak, mert hogy így hívják más néven, világnapja is, és az sem utolsó, hogy a fejlett nyugati államokban a felmérések szerint minden hatodik ember szenved ettől élete során egyszer. Magyarország biztosan vagy nagyon fejlett egyébként, vagy nagyon nyugatra vagyunk, mert nálunk ez minden ötödik emberre jellemző, minden ötödik ember egyszer elszenvedi élete során ezt. Szóval olvastam ezt a cikket, amelynek a címéről nem tudtam még eldönteni, hogy ez egy viccesre fogja majd venni ezt a betegséget. Ez volt a címe, hogy mik az első tünetei az agyvérzésnek. Gondoltam, elolvasom, majd én is tanulok belőle, hogy magamon tapasztalhassam. És hát szomorúan tapasztaltam azt, hogy a humoros felsorolás első helyén az állt, hogy decembert ír a naptárad, közeleg a karácsony. Rögtön az első helyen. Tényleg ennyire szörnyű a helyzet az adventi időszakban? Valóban ennyire az idegeskedésről és a sokszor maga tehetetlenségről és a kiszolgáltatottságról, az állandó pörgésről szól az életünk, hogy decembert ír a naptárunk, közeleg a karácsony, és ez már rögtön ilyen agyvérzés közeli állapotot okoz bennünk. Bevallom, hogy szívesebben láttam volna az első helyen a hazajöttem drágám kezdetű mondatot, de ez csak a negyedik helyre volt elegendő, és iskolás testvéreimnek megjegyzem, hogy vegyetek le mindent a padról, és vegyetek elő egy lapot és egy tollat mondat, ez csak a tizedik helyre volt elegendő, ugye tudjuk a rögdolgozatok. Szóval ebben a cikkben minden mondathoz egyébként fűztek egy kicsinke kis magyarázatot, és az első helyen álló okhoz azt írták, hogy ilyenkor megkérdőjeleződik sok minden az ember életében. Az anyagiakhoz fűződő viszonyában a vásárlásnál, a családtagokhoz fűződő viszonyában, a szeretettek és nem szeretettekhez fűződő viszonyában, és a transzcendenshez fűződő viszonyában is. Az ember ilyenkor sok mindent megkérdőjelez a szeretet ünnepéhez közeledve. Nos, ezek szerint mondhatjuk advent második vasárnapján, Ézsaiás minden ember szíve mélyéről megszólaltatja ezeket a kérdéseket, amiket hallottunk is itt a felolvasott ige szakaszban. Keresztény szemérmeskedés nélkül azt talán mi is tapasztaljuk, mi is kimondhatjuk, hogy mennyiszer lázad az ember szíve az Isten ellen. Hogy hol van az Isten? Miért nem segít az Isten, miért nem érzem az ő szeretetét, hol van a hatalmas Úr, aki megvéd engem, hol van, aki felül kerekedik mindenen, ami engem bánt, hol van az Isten, amikor szükségem lenne rá, miért nincs itt, ha megígérte, hogy velem lesz, hogy megvéd, hogy szeretetében oltalmaz. Ha szeret engem egyáltalán, miért nem érzem? Hát az emberekről lehet érezni, hát Isten szeretetét miért nem érzem magamon? Miért vagyok egyedül? Miért vagyok kiszolgáltatva? Miért vagyok magányos? Annyira szeretnék én engedelmes lenni Istenem, hát, de nem megy. Miért hagyja ezt az Isten? Hogy vétkezzem újra és újra, hiszen imádkoztam. Hát mindent megteszek, én még a Bibliát is elővettem. Miért nem hallgat meg legalább most így karácsony táján? Kérdések, panaszok, felindulás. Hol van az advent mézes kalács illata? A gyertyák fényének a melege, ugye a szép dallamok, az otthon biztonsága ezekben a versekben, amiket itt felolvastam. Nem ezt várnánk advent második vasárnapján. Valami szokásosat, ugye? Valami jót, valami olyant, ami kevésbé kavar fel minket. Ami kevésbé mutat rá arra, hogy milyen igazán, mélyen az Istennel való kapcsolatunk. Valami mézédes, finom cukor mázba bújtatott szeretett csomagot várnánk így a gyönyörű szép keresztelés és konfirmáció után, amiben valóban elmélyedhetünk az Isten iránt. De hát ezt hozta elénk a Biblia. Ezt adja elénk Ézsaiás. A bibliaolvasó kalauzban vannak ilyen hozzárendelt ige szakaszok, mára ezt az ige szakaszt adta elénk. És hát szegény ember vízzel főz, úgyhogy én is ebből próbáltam valamit kivenni, és együtt hívom arra a gyülekezetet, együtt gondolkodjunk ezen az igén, ezeken a kemény verseken, hogyan lehet ebből mégis valamilyen adventi gondolat, adventi érzelem, így ebben a második vasárnapon. Az elmúlt héten a gyerekekkel az oviban, illetve az ovikban és az iskolában arról beszélgettünk, hogy vajon mire várunk adventben. Mire várunk általában, és mire várunk most, 2017 adventjén? Mert azt azért jó lenne tudni, hogy mire várunk. Úgy konkrétan, 2017-ben, személyesen az életemben, a környezetemben, a világban, mire várunk 2017 adventjében? Azt mindannyian tudjuk, hogy várni rengeteg sok mindenre lehet. Lehet a buszra, ami igazán rossz, főleg így télvíz idején, amikor térdig ér a szél, és bár most gyönyörűen süt a nap, de tudjuk, hogy ilyenkor az eső sem szokott minket kímélni. Várni az orvosi rendelőben is lehet, hogy bejussak, és közben egyébként érzem, hogy legalább másik három betegséget szedtem ott össze a kőécselőktől. Várni az adventi időszakban igencsak feldúzzadt sorban valamelyik bevásárlóközpont pénztáránál, mert ugye mindenki akkor megy vásárolni, amikor én. Várni a karácsonyra, az adventi hetek telésére, nem múlására, gyorsan kihangsúlyoznám, mert a keresztény ember egész élete a Krisztusra várásban kell, hogy teljen. Várni, hogy az Isten közelebb jöjjön, egyáltalán várni az Isten megjelenésére. Ézsaiás próféta felolvasott ige szakasznál a fogság után hazatért, de Istentől eltávolodott nép nevében beszél Istenhez, és egy kicsit Isten nevében a néphez. És bizony nem egyszer ilyen Isten népe 2017-ben is. Amilyenek akkor voltak azok. Olyan eltávolodottak. Mintha két parton állnánk, egyik oldalon az Isten, a másik oldalon meg mi. Számon kérjük az Urat, vádoljuk, de végül azért mégis őt kérjük, hozzáfordulunk mindenért, segítségért. Az izraeli nép a fogságból való hazatérés után reménykedett abban, hogy új életet tud kezdeni. Isten velünk lesz, tehát nem érhet minket semmilyen baj. Minden rendben lesz. Reméljük, hogy Isten velünk lesz, minden rendben lesz, de Isten messze van. De Isten hallgat. És bizony a mi panaszkodásunk, elégedetlenségünk töri meg ezt a csendet, ezt a hallgatást. És Isten csak vár, hallgat és nézi, hogy a vádaskodásunkból hogyan lesz először kétségbeesés, majd pedig aztán önvizsgálat. Így történt az akkori zsidó néppel is. Ézsaiás a két part között állva felvállalja a néppel együtt, hogy hűtlenek voltak az Istenhez. Azt mondja, olyanok lettünk, mintha sosem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Egy panasz Zsoltár szavait olvassuk, és talán mégis kihalljuk belőle, hogy mennyi olyan gondolat van benne, gondolat szólal meg, ami kifejezi a nép és Isten igazi összetartozását. Azt mondja, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Valakinek a nevét viselni, kedves testvérek, talán mindannyian érezzük, szoros hozzátartozást jelent. A fiú viseli az apa nevét, a feleség viseli a férje nevét. Így ők együtt alkotnak egy családot. Ahogyan a választott nép viseli az Úr nevét, szeretett testvérek, mi is úgy viseljük a mi kereszténységünkben Krisztushoz tartozásunkat. Krisztus nevét magunkon. Isten a mi atyánk, ahogyan mondjuk is a Jézustól tanult imádságban, és talán már fel sem tűnik, hogy így nevezzük Istent, a mi atyánknak. Részünkről kiüresedett az atyai fogalom, de Isten attól még nem szűnt meg atyának, attól még nem szűnt meg gondviselőnek lenni. Ez a vér szerinti rokonságunk, hozzátartozásunk Krisztus által lett nekünk, mint egy láthatatlan és, mondjuk ki, szétszakíthatatlan kötél. Szétszakíthatatlan. De azért az ember próbálgatja a határait. Mint egy gyermek, mennyire tud eltávolodni, önálló életet élni, egyedül boldogulni? Feszegetjük, milyen hosszú az a kötél, amennyire el tudunk mi menni Istentől. Úgy vettem észre, olykor egészen sokáig el tudunk távozni tőle. Egész sokáig el lehet lavírozni. Egész messze tudunk kerülni Istentől, míg végül meg nem botlunk, meg nem sérülünk, vagy valamilyen veszteség nem ér utol bennünket. És mint a kisgyermek, aki megijedt, aki érzi, hogy nincs rendben minden, akinek szüksége van az erősebbre, sír, panaszkodik, nem tudja feldolgozni a kudarcát, keresi, hogy kit hibáztathat. Keressük mi is sokszor, hogy kit hibáztathatunk. És itt jutunk el Istenhez. Itt jut eszembe az a mondás, hogy az ember az bántja leginkább, akit szeret. Miért? Mert tudja, hogy az meg tud bocsátani neki. Mert aki szeret, annak hosszú a türelme. Azzal szemben én is próbálgathatom a határaimat, azzal szemben talán még túl messzire is mehetek. Én gyakran érzem, hogy ez a mechanizmus, ez egy az egyben ráillik az Isten-ember kapcsolatra. De egy az egyben nem is részleteiben, mindenképpen felismerhető az ember hozzáállásában az Istenhez. A hatalmas Isten pedig csak hallgat. Az íge szerint is. Egy mozdulatával véget vethetne az úgolódó Izraelnek, egy mozdulatával véget vethetne az engedetlen magyarságnak. Egy pillanat alatt véget vethetne az én életemnek. Nekem, aki bár itt állok, de mégis hűtlen vagyok, szeretetlen és sokszor közömbös. Talán mindannyian fedezünk fel magunkban ilyen dolgokat. De a hatalmas Isten csak hallgat. Hallgat, mint egy jó tanár. Pedig lehet, hogy nem is olvasta Fodor László Pedagógiai Alapelvek című művét. Kivárja a panasz áradat végét, ami alatt az ember aztán kezdi felismerni az Isten hatalmasságát. Azt mondja itt Ézsaiás, bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek, mint mikor villámlik. Én nagyon szeretem nézni ezt a jelenséget. Amikor szinte szemmel láthatóan, mintha Isten tényleg szétszakítaná az eget, a mennyboltot. Amikor pedig egy-egy földrengésről hallunk, látjuk, hogy megindul a hegyoldal, mintha Isten szó szerint megindítaná a hegyeket. Isten mindenható, akár a szívünk dolgáról van szó, akár pedig a természet dolgairól. Ez a hatalmas Isten fogad bennünket fiává. Ez a hatalmas Isten tesz bennünket népévé, és ez a hatalmas Isten tanúsít felénk emberi mércével végtelennek tűnő türelmet. És igen, ez a hatalmas Isten adja az ő fiát a zúgolódó, elégedetlenkedő emberért, hogy megszabadítsa bűneiből az egész emberi népet. Szeretett testvérek, ha megértjük és szívünkbe tudjuk zárni így adventben, hogy Isten Krisztus emberi lételében mit tett értünk, nem a világ fog megváltozni, nem. Nem a gondjaink fognak egy csapásra elmúlni. Sajnálom, ez sem. Nem a Tesco-ban a sorok várakozása rövidül majd meg, hanem a látásmódunk, a hozzáállásunk változik majd meg. Nem félelemmel, szorongással, idegeskedéssel lesz tele a szívünk, így advent táján, agyvérzéses módon, hanem szeretettel és békével. A keresztény ember ebben az időszakban nem a mérhetetlen idegeskedéséről ismerhető fel, hanem arról, hogy Krisztusát várja. Szabadítóját, aki minden nehézségen képes őt felül emelni. Ézsaiás azt mondja, hogy mint a tűz pusztítja el azt, aki nem fogadja el urának. Nekünk azonban nem félnünk kell tőle, hanem bíznunk kell és hálát kell adnunk neki. Hozzáfordulni, igen, ebben az időszakban is, amikor annyira természetes, hogy mindjárt itt az Isten, hogy mindjárt itt eljött az Isten gyermeke, Krisztus születése. Isten bátorít minket erre, hogy imádságban szüntelenül kapcsolatban legyünk vele. Hogy megosszuk vele életünknek minden örömét. Hogy hálát adjunk neki, és segítségül hívjuk őt a nyomorúságunkban. Hogy megosszunk vele minden nehézséget. De ez nem olyan megosztás, mint a Facebookon, hogy megosztom, aztán várom a lájkokat, vagy lesz valami. Nem, itt mindig, igen, lesz valami, az Isten segítsége. Minden ilyent követ az Isten segítsége. Azt szeretné, hogy egyedül őt tartsuk képesnek arra, hogy megváltoztassa mi életünket, hogy megsegítsen bennünket, bármilyen nehézség is húz. Advent ideje erre való. Kedves testvéreim, megélni azt, hogy az Istenhez tartozunk. Azt mondjuk, ez a várakozás időszaka. Isten panasz és kétségbeesés helyett tőlünk aktív várakozást vár. Várakozásra hív minket, hogy figyeljünk rá. Isten ígéjére, az ő hangjára, a Bibliában vagy éppen az imádságos csöndben, és így Isten megmutatja nekünk, hogy a tüzével nem az ellenségeinket pusztítja el, mert ne legyünk ilyenek. Nem, hanem a Szentlélek tüzét adja belénk, nekünk és értünk. Rossz kedv, szomorúság, idegesség, fáradtság megváltoztatja. Ő képes rá. Öröm költözik az ember szívébe, reménységé változik a kilátástalanság, szabadításra. És a kegyelem, ha emellett egy kicsit jó emberek is tudunk lenni, valóban mérezhetően a miénk lesz. Az elmúlt hét esti alkalmai sokakban gyújtottak lángot. Isten áldja meg az adventi ige hirdetéseket. Adja az Úr, hogy az ő igéi tartsák életben a gyülekezetet, a testvérek várakozását. Várakozását most Krisztus megszületésére, és a vágyakozást az Istenhez tartozásra minden nap. Ebben segítsen meg minket az Úr. Amen. Mennyei Atyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük azt, hogy Te az egyszülött fiad által reménységet adsz nekünk. Reménységet adsz az emberiségnek nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem most 2017-ben is. Hogy rá tekinthetünk, hogy benne bízhatunk, hogy ő valóban igaz közben járunk Te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy ezt az érzést mélyítsd el bennünk naponként. Ne csak most az ünnepi időszakban, hanem majd, amikor eltelik ez az esztendő, és jönnek a szürke hétköznapok, akkor is tudjunk ebben a hitben elmélyülni. Szükségünk van erre a hitre, Urunk, mert sokszor nehézségek húznak. Azokért imádkozunk most, akik betegségben vannak. Akik azért nem tudnak itt lenni közöttünk, mert képtelenek arra, hogy felkeljenek, hogy eljöjjenek. Urunk, hallgass meg az ő fohászukat is. Urunk, imádkozunk azokért, akiknek most gyász húzza a szívét. Akik most elvesztettek valakit. Azokért, akiknek üresség tátong a szívében. Urunk, hisszük, hogy a halál által elragadottak helyét csak te töltheted meg az emberi szívekben. Kérünk téged, hogy tedd ezt. Hajolj le hozzánk, a szent lelked tűze valóban töltsön el bennünket. Imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk egyházunkért, imádkozunk azért, hogy egész teremtett világod ebben az adventi időszakban tudjon készülni, akarjon készülni, és te által kedves módon készüljön a te szent fiad ünnepére. Így kérünk, hallgass meg kéréseinket, amikor Jézus Krisztus imájával így foglaljuk össze. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Amen. Az Úristen áldása kísérje minnyájunk életét. Áldás, békesség.